A pletyka, akár szűken, akár tágan értelmezzük, történet, azaz storytelling. De persze ez könnyen lehet akár dezinformáció vagy rágalom is. A pletyka természetrajzát lassan már egy tucat adás óta skicceljük fel, és aki régi hallgatónk, biztos sokat tud már a pletyka kezeléséről, irányításáról, fogadásáról és továbbadásáról is. Persze nem biztos, hogy úgy fohászkodik, hogy mindennapi pletykánkat ad meg nekünk ma, de talán már tudatosan figyeli a pletykát, ami éri, és szintén tudatosan osztja a pletykát. Mondhatni, professzionalizálódik a pletyka erőterében. Kenni a kommunikáció és így a társadalom kerekeit is, sikerrel választja el a közhelyet az új, szaftos információtól. A pletykának, és így a pletykafészek pletykálásához is bizonyos érési fázisba kell kerülni, hiszen, mint mondják, egy csecsemőnek még minden vicc új. A közhely viszonylagossága pontosan megegyezik a pletykáéval. Csak akkor tekinthető valami közhelynek vagy pletykának, ha a befogadó is annak fogja fel. Ez pedig az ismétlések és a variánsok számával van összefüggésben, mindamellett a közhely sokkal kisebb mértékben fejlődik, mint a pletyka. A pletyka olyasmi, amit addig nem tudtunk. Közhelyettesíthető részletei az aha élménnyel segítik a befogadást. Aha, szóval így, gondolja a befogadó. Ugyanakkor érdekes ellentmondás, hogy minél általánosabb, ha úgy tetszik laposabb közhelyre támaszkodik a pletyka, annál jobban terjed. Például minden kezdet nehéz, minden rosszban van valami jó, az élet megy tovább, ez van, ezt kell szeretni, nehéz az élet, fő az egészség, az élet nem áll meg, egyszer fent, egyszer lent, párosan szép az élet, borúra derű, stb. A közhelyek fontosak lesznek a pletyka egyik gyakori altípusánál is, a nagyon tudományosan hangzó kvázi evidencia pletykánál is. De ezt majd a 13. adásban fejtegetjük. Itt a 10. folytatjuk a történelmes szálat. Azt már az előző adásból tudjuk, hogy a pletyka uralkodókat buktatott meg, szolgálta a tudományt. Most tovább kutakodunk, megtudjuk, mi köze a pletykának a boszorkányperekhez, vagy éppen a Nobel-díjhoz, vagy épp a himlő elleni védőoltáshoz. Megelőlegezve csak annyit, hogy 2 évszázaddal korábban egy himlős tehén sebéből kinyert gennyel gyógyítottak himlős embert. A tehén latinul vacca, így hát innen ered a vakcina szó. Ismerős? Innen adekvát módon ráfordulunk a pletyka és vírus témakörre. Hogyan mutálódik a pletyka? Tudtátok, hogy a tudományos pletykák terjedése felgyorsul a konferencia időszakban? Vajon a vélemények fertőznek minket jobban, vagy a pletykák? Mi a reláció a pletyka és a karaktergyilkosság, vagy épp az eltörlés kultúra, cancel culture között? Szólunk a jelenkori téveszmék és hiedelmek kiugró voltáról, és a vírus marketingről is. Hogyan lehet blockchain módszerrel kiszűrni a hamis pletykát? Mi köze a pletykának a társadalmi fikciókhoz? És hogyan áll a pletyka és szabadság, vagy a pletyka és demokrácia tandeme? Sziasztok mindenkinek! Ez itt a pletyka és ami mögötte van. Továbbra is Szvetelszky Zsuzsával.
És Simonyi Balázzsal.
Még egy kicsit a múltkori adást folytassuk, zárjuk le. Kimaradt egy érdekes történet, amire már nem volt idő, és ez most így a koronavírus idején valamennyire aktuális, vagy hát inkább rímel a koronavírus ez a történet. Nevezetesen, hogy mi köze a pletykának, a szóbeszédnek ahhoz, hogy egy életeket mentő, sok százezreket, milliókat mentő találmány megszületett.
Szokás mondani, hogy a világon a legtöbb ember életét mind a mai napig Mr. Edward Jenner mentette meg. Ha festményekre nézünk, a képekre, melyek őt ábrázolják, akkor láthatjuk, hogy ez az angol sebészorvos igencsak vonzó tekintetű, és azt is olvashatjuk róla, hogy annak idején felfigyelt egy tehenészlány szavaira, aki azt mondta, hogy ő bizony már nem lehet himlős, hiszen az állatok gondozása közben túlesett a tehén himlő. Nem tudjuk, hogy hogy zajlott ez a beszélgetés, lehet, hogy a lány megvonta a vállát, vagy beletörölte a tenyerét a durva szőtteséből varrott kötényébe, de a történetünk szempontjából ez egyáltalán nem meghatározó. A lényeg az, hogy Jenner doktor elgondolkodott a hallottakon, és rögtön munkához is látott, és azért beszélünk most erről, Ugyanis az orvostudomány történetének egy igen nagy pillanata ez, és ugyan manapság nem minősül etikusnak, hogy egy fiút himlőhólyag tartalmával old be, ám kiderül az azóta megjelent immunológiai szakkönyvekből, hogy a gyerek védettnek bizonyult a halálos himlő ellen, és ezzel Jenner ráadta az immunológiának az alapkövét, vagyis arról van szó, hogy az általa elsőként alkalmazott vakcináció segítségével megszabadult az emberiség a himlőtől. Ő vezette be ezt a kifejezést, Jenner, de Pasteur később pontosan Jenner iránti tiszteletből kiterjesztette általában a kórokozók elleni védelem kapcsán. És van egy dokumentum, nagyon érdekes, ez 1797-ből származik, amikor a Royal Society tudósai elutasítják Jenner tanulmányát, és ebben arra hivatkoznak, hogy állításai eltérnek az addig elfogadott ismeretektől, és hogy a műve hiteltelen. Hát akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy mi is történt volna, hogyha ez a tehenészlány nem meséli ezt a történetet Jenner doktornak. Nem állíthatjuk, hogy nem lett volna föltalálva a védőoltás és a himlő elleni védőoltás, de azt még egyszer hangsúlyozhatjuk és aláhúzhatjuk, hogy a szóbeszédnek, a pletykának nagy szerepe van, akár az innovációk létrehozásában is.
És ha megfordítjuk, majd egy-két adásra később beszélünk a tudományos pletykáról. A pletykának milyen szerepe van a tudomány, hát mondjuk így sötét oldalának, vagy hátsó oldalának szervezésében? A tudományos pletykánál kétfajta altípust különböztetsz meg. Az egyik az, amikor valaki egy szórakozott professzorról kedves történeteket mesélnek, tehát a fölfelé stilizálják, pozitív színben tüntetik föl. A másik pedig, amikor valakinek a karrierista taposós törekvéseiről pletykálnak.
A tudományos pletykák hasonlítanak a többi pletykatípushoz, hiszen emberről szólnak. Azonban a felfedezés miatt érdekesek ezek az emberek, a találmányok miatt érdekesek az emberek, ezek az emberek, és így lényegében kettős a pletyka, hiszen maga a kutató és a találmány, a felfedezés is szerepel a pletykában, egészen más szinten, mint az átlagos kisközösségek pletykáiban. És visszatekintve nagyon nehéz rekonstruálni azt, hogy mi hogyan terjed el egy-egy kutatócsoportban, egy-egy kutatóközösségben. Azt elmondhatjuk, hogy borzasztó nagy szerepe van a tudományos pletykáknak, például a konferenciákon, ahol találkozhatnak a szereplők, és felgyorsulhat az információ áramlás ahhoz képest, hogy a konferenciák közötti időszakban lényegében csak a publikációkat olvasgathatják, bár az is igaz, hogy ma, amikor a videó konferencia platformokra költözött nagyon sok rendezvény, ezt nehezebb követni, de azt is kell mondanunk ezzel kapcsolatban, hogy hozzászokott az emberiség ezeknek a csatornáknak a kezeléséhez, egy kicsit bátrabb lett, egy kicsit transzparensebb, illetve ahogy nő a tudományban dolgozóknak a száma, ahogy nő a tudományos eredmények jelentősége, úgy fokozódik és válik egyre bonyolultabbá az a szabályozás is, ami már nem enged meg olyan pletykaszivárgásokat, amelyek mondjuk az elmúlt 50-100 évben sokkal jellemzőbbek voltak.
A leghíresebb tudományos pletyka talán az a variáns csokor, amely azt feszegeti, hogy miért nem alapított Alfred Nobel végrendeletében a matematikusok számára is díjat. Az egyik magyarázat szerint azért, mert Nobel ipari szakember volt, és a matematikának akkortájt még nem volt akkora szerepe, mint napjainkban. Jobban terjed az a változat, miszerint ez csak egy bosszú volt. Nobel feleségét egy matematikus szöktette meg. Apró szépség hibája ennek a variánsnak, hogy Nobel élete végéig aglegény maradt. David Ottosan professzortól, a Biológiai Nobel-bizottság egyik tagjától származik az a tetszetős változat, miszerint Nobel és egy svéd matematikus, Mittag Leffler, ugyanannak a hölgynek udvaroltak, aki végül is az utóbbit választotta. Ottosan szerint azért nincs matematikai Nobel-díj, mert Nobel attól félt, hogy halála után azt netán Mittag Leffler kaphatná meg.
Nem az a feladatunk most, hogy az egyes pletykák történeti igazságának mögé menjünk, hiszen éppen ez a nehézsége magának a pletykának a kutatásában is, ahol nagyon sokan azt remélik, hogy a pletyka kutatás azt mutatja meg, hogy a pletyka igaz-e vagy sem. Mivel sok esetben szubjektív élményekről van szó, ezért nem igazolható, hogy mi is történt, hogyan is érzékelt valaki egy helyzetet, mit élt át akkor, milyen tapasztalatai vannak a másiknak a viselkedéséről. A pletykák változatai azok, amelyek igazolják, hogy a pletyka terjedésének pontosan azért van jelentősége, mert átalakul, és ezért nagyon sokféle formában fertőzi meg az embereknek a gondolkodását, alakítja át a véleményüket. És ez egyébként a 21. században azért bír különös jelentőséggel, mert soha annyi téveszme és fiedelem nem fertőzte meg az emberiséget, mint napjainkban. Mondjuk a gyíkemberről, vagy a végleges ránctalanításról, vagy az órák alatt kivitelezhető a nyelvtanulásról, vagy az, ami az egyik legizgalmasabb, az UFO-k csecsemő rablásairól, Lech Valenzáról szóló konteók, de sorolhatnám azt is, hogy nem is Shakespeare írta a hozzáfűződő alkotásokat, vagy a Frigyláda nem Vatikánban van, hanem Mekkában, és amúgy a Frigyláda az a földön kívülieknek az adóvevő készüléke, vagy hogy a Hindenburg katasztrófáját azt nem is villancsapás okozta, hanem szabotázs. Ez egy új jelenség, ami jóval azután alakult ki, hogy a pletykakutatás, a nemzetközi pletykakutatás elindult, és erre az új jelenségre úgy kell tekintenünk, hogy nem kerülhetjük meg, a vírusmarketing az egy közkeletű kifejezéssé vált, a világháló segítségével bárki elindíthat olyan hiedelmeket, amik fogékony közegben pillanatok alatt és tűzvész segítségével terjednek és pusztítanak, de ezt megint csak ne tévesszük össze a pletykával.
De a vírusmarketing az a klasszikus szájról szájra szóbeszéd, word to mouth propaganda, tehát amikor én látok egy művészfilmet, amit mondjuk csak a Circo Geyser moziban lehet megnézni, és marha jó, és elterjesztem a értelmiségi ismerőseim között, és egyszer csak azt veszi észre a mozi, hogy teltházas előadások mennek, és máshol is megkérdetik. Tehát, hogy ezt érted vírusmarketingot, vagy a célzottan ostoba és hazug tartalmat?
Nem is a tartalmat minősíteném, hanem a csatornát és a módszertant, ahogy az információk terjednek. Valóban sokféle elnevezés van. A word of mouth az egyik, a vírusmarketing, de ide sorolják néha a social engineeringet, amivel befolyásolják az embereknek a viselkedését. Noha természetesen a vásárlásra és a fogyasztásra vonatkozó viselkedését elsősorban. Noha ezek már jóval régebbi történetek, tudjuk azt, hogy ma a közösségi oldalakon megfigyelhető, detektálható adatok elemzésének segítségével egy sokkal finomabb profilt lehet kialakítani a felhasználókról, és ennek a profilnak a segítségével jóval célzottabb üzenetek jutnak el az emberekhez. Az algoritmus elgondolkodik azon, hogy mi fog engem legjobban érdekelni, és az jut el hozzám. Elgondolkodik, ezt természetesen idézőjelben mondtam, hiszen itt valójában operatív működésről van szó, de gyakran pontosabb, mint a Gangona néni, aki abból indul ki, hogy tegnap hangos zene szólt a lakásban, tehát biztos egy nagy mulatság volt, és sokan buliztak. Kérdés persze, hogy ha ilyen sok dolgot nem hihetünk el, akkor mit hihetünk el egyáltalán, mik a kijelentések alapjául szolgáló információk hitelessége mögött álló stabilitás. És néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy ausztrál kiberbiztonsági szakértő, Troy Hunt létrehozott egy olyan oldalt, aminek a...
Jó neve van, vadásztrója.
Segítségével ellenőrizni lehetett azt, hogy valamelyik adatszivárgási kampányban egy konkrét felhasználó adata benne volt-e, és Troy Hunt nagyon egyszerű dolgot csinált, hogy kiderítse egy adott hírnek a hitelességét, nemes egyszerűséggel megkérdezte az ő weboldalának több százezer felhasználóját, Most persze kijelenthetjük, hogy ezen az eljáráson lehet csiszolni, és még gyerekcipőben jár a közösség együttes védekezése. A terjedő híreknek, vagy az álhíreknek, konteuknak a fertőzésével szemben viszont elindult. Tehát nézzünk rá erre úgy, hogy sose jártam Korzikán, de mégis tudom, hogy létezik. Miért hiszem el? Sose láttam tündéreket, de tudom, hogy milyenek a tündérek, miközben tudom, hogy tündérek nem léteznek. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, de vegyük mondjuk a tündérek helyett elvilágot.
Még egy utolsó kérdés, hogy honnan tudod, ugye?
Így van, így van.
Ebből a szempontból a sokat vitatott Harari nagyon izgalmasan ír azokról a nagy társadalmi fikciókról, amikben szintén hiszünk, tehát ilyen a jog, a vallás.
Ezek már magasabb szintű konstrukciók, van, aki narratíváknak nevezi őket, valójában az eszméinknek, az ideáinknak az egymáshoz kapcsolódásáról van szó, és ezeknek a szerves kapcsolódása, a tematikus kapcsolódása támogatja azt, hogy nem csak egy 150 fős, 200 fős falu tudja ellátni magát, hanem egy megye, egy állam is képes a hozzátartozó állampolgárok életének a többé-kevésbé működőképes irányítására, mondjuk egy több milliós nagyváros tiszta vízzel való ellátására, nem beszélve a globális feladatokról. De gondoljunk például a blockchainre, ami
ez a bitcoinnal kapcsolatos?
Nem a bitcoinnal kapcsolatban jut eszembe, hanem Korzikával kapcsolatban. Nekem vannak barátaim, vagy ismerőseim, családtagjaim, akik már jártak Korzikán, vannak élményeik, történeteik, ezt elmondják. A blockchain az egy olyan elv alapján működik, hogy egy megtörtént eseményt az eseményláncban kitörölhetetlenül rögzítjük, majd a láncot sok ponton eltároljuk. Na most tegyük fel, hogy engem elkezd mardosni a kételj Korzika létezését illetően, és elkezdek faggatni egy ilyen blockchain alapú rendszert, akkor ez egy pillanat alatt letölten egy ilyen láncot Kievből, Bostonból, Madridból, Bogotából, Antwerpenből, és akkor a világ minden pontjáról ugyanazt az információt kapnám vissza, Korzika flórájáról és faunájáról, történelméről és gazdaságáról, és megkönnyebbült sóhajjal hátradőlhetnék. Nem csak abban lehetek immár biztos, hogy létezik Korzika, hanem mivel az egymásra épülő lánc tagjainak tartalmában a földrajzi koordináták is benne lennének, így már azt is tudnám, hogy hol van Korzika. És ez kicsit hasonló érzés lehetne, mint hogyha egy munkahelyi csoportban valaki megkérdezi, hogy igaz-e, hogy Gizika idén nem kap jutalmat, pedig nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy mennyit túlórázott és milyen korán járt be. Hát hiába csinálta, mondja az egyik ember, sokkal lassabb, mint például János, aki igaz, hogy 9-re jött és 4-kor már elment, viszont kétszer annyi eredményt tett le az asztalra, mint Gizike, és akkor itt megindul a közösség véleményezése, értékelése azzal kapcsolatban, hogy mi is az igazság.
Fölvetetted a blockchain és a pletyka kapcsolatát, ott még a vírusmarketingnél leragadva a vírusszón, tehát például a pletyka tud-e mutálódni úgy, mint egy vírus, adott teritoriumokat jobban bejár, mert fertőzőképesebb, jobb táptalajt talál. Van annak értelme hasonlítgatni, hogy a pletyka terjedése, illetve egy vírus terjedése milyen analógiákat mutat?
Nincs. Azért, mert a természettudomány, az orvostudomány, az immunológia, az infektológia, a virológia definíciószerűen használja a vírus kifejezését, ami mögött egy nagyon kemény, nagyon meghatározott leírás áll a vírus természetéről. Ez abszolút különbözik attól a metaforától, ahogy a társadalomtudomány, a kreatív területek, vagy más a természettudománytól eltérő területek, csoportok használják a vírus kifejezését arra nemes egyszerűséggel, amikor az emberek gondolkodásában vagy kommunikációjában valami elterjed. Nem is lehet mérni ezt a terjedést olyan exakt eszközökkel, mint az orvostudomány esetében, és gondoljunk bele azért, hogy ott is próbára teszi a méréseket, a terjedésnek a kiszámíthatatlansága. Ennek ellenére a metafora segíthet számunkra abban, hogy megértsük azt, hogy mi terjed és hogyan. Abban egyelőre még nem reménykedhetünk, hogy exakt méréseink legyenek erről, viszont ha pontosítjuk ezeket a folyamatokat, hogyha végig gondoljuk, hogy a vélemények fertőznek meg bennünket jobban, az, amikor lemegyünk ebédelni a legkedvesebb kollégáinkkal, és ők rábeszélnek arra, hogy kire szavazunk a választásokon, mit vegyünk karácsonyra, mit mondjunk a rokonunknak, hogyha összekaptunk vele, mit mondjunk valamelyik szerettünknek, vagy ismerősünknek egy kritikus helyzetben, akkor megfigyelhetünk olyan jellemzőket, amelyek már tudományos eszközökkel, a társadalomtudománynak is az eszközeivel, de ma már interdisziplináris kutatások is vannak erre vonatkozólag, tehát leírhatóak. Ilyen például, hogyha valakit sok az övétől különböző véleménnyel rendelkező ismerős vesz körül, akkor egy idő után megfordíthatja a gondolkodását. Igen ám, csak hogy itt felmerül bennünk az a kérdés, hogy úgy tesz-e, mintha megváltozott volna a gondolkodása, vagy valóban megváltozik. Ez az, amire soha nem kaphatunk választ, és emiatt fordulnak elő azok a jelenségek, amikor tapasztalhatjuk, hogy egy kisebb-nagyobb csoport egyöntetően kifejezi azt, hogy semmi problémájuk nincsen mondjuk a szombati túlórával kapcsolatban, aztán munka után beülnek valahova, és összevont szemöldökkel szidják a főnök, aki elrendelte ezt a szombati túlórát. Vagyis pontosan ellenkező véleményt fejeznek ki privát csatornákon, mint nyilvánosan. És ezek a rejtett jelenségek, ez a rejtett kommunikáció, így tehát a pletyka is, nagyon nehezen feltárható vagy mérhető.